Szia Podcast!
A Szlovák Nemzeti Bank főközgazdászi pozícióját töltötte be korábban. A Yorki Egyetemen és az Oxfordon is tanított, de hazajött. Visszahozva és a szlovákiai gazdasági életben kamatoztatva a megszerzett tudást akárcsak Kódor Lajos miniszterelnök. Horváth Mihállyal, a jelenlegi ideiglenes szakértői kormány pénzügyminiszterével beszélgetünk. Milán Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast! A miniszter úr a komáromi járás polgármestereivel értekezett a Tiszti Pavilonban, az önkormányzatok támogatása és a várható pénzügyi helyzet volt a téma. S ha már Komáromba érkezett, mi is felkértük egy beszélgetésre. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm nagyon szívesen.
Kezdjük először is azzal, hogy lesz valakiből, egy dunaszerdahelyi születésűből pénzügyminiszter, és hogy mi volt az első gondolat, ami megfogalmazódott önben, amikor Ódor miniszterelnök úr prezentálta, hogy mi a terve önnel.
Tehát lényegében ez egy véletlen műve, hogy én most miniszter vagyok. Nem gondoltam volna soha az életemben, hogy valamikor is miniszter lesz bele. Nem erre készültem, és meglepetésként ért engemet is. Tehát amikor a miniszterelnök úrral erről beszéltünk, akkor teljesen hipotetikus vonalban beszéltünk a témáról. Lényegében arról volt szó, hogy ennek lényegében semmi esélye nincs. 5% maximum, ez még úgy február környékén volt, vállalod-e, igen, megbeszéltem otthon, igen, vállalom, és akkor mondtuk, nem baj, majd jó történet lesz, majd az unokáknak tudjuk mesélni, hogy hú, emlékszel, amikor majdnem te miniszterelnök, én pedig miniszter lettem. Na, és aztán ugye a politikai helyzet nagy fordulatot vett, és igen, így május elején éppen Frankfurtból jöttem, tehát a Nemzeti Banki munkahelyemből kifolyólag sokat jártunk Frankfurtba, éppen Frankfurtból leszálltam Bécsben, és akkor láttam, hogy még egy miniszter lemondott, és akkor így...
Akkor is valóra válik az, amit akkor, eddig csak terv
akkor
volt.
Most már, és nem tartott sokáig, és igen, hívott a miniszterelnök úr, hogy na akkor 2 hét múlva számolunk veled.
Mi volt az ok, amiért végül elvállalta ezt a kalandos, féléves pozíciót?
Tehát szakmailag ez egy óriási kihívás, természetesen egy nagy megtiszteltetés, nem mindenkinek adatik meg, hogy ilyen szinten tudja szolgálni a közjót. Most ez érdekesen hangozhat, de lényegében az életem során nekem, tehát különböző területen, de azon dolgoztam, hogy valahogy jobban, mint társadalom jobban tudjunk élni, és na, akkor most kipróbálhatom még mindig élesben, mit is tudok tenni azért, hogy Szlovákiában egy kicsit jobb legyen az élet. Tehát ilyen szempontból egy óriási szakmai kihívás is, és hát lényegében ez egy olyan dolog, amire nehéz nemet mondani. Amúgy nagyon fontos szerepet az játszott a döntésben, hogy ez egy szakmai felkérés, hogy egy ügyvivő kormány vagyunk, ideiglenes. Szerintem más körülmények között nem vállalnám a pozíciót.
Csak így, hogy látjuk a végét. Csak így ebben a formában.
Igen, és az, hogy szakértőként dolgozhatom tovább is, tehát ami a munka módszereket illeti, a hozzáállást, az előző életemhez képest nem sok változott. Ez a pozíció bizonyos értelemben szabadságot ad, tehát az, hogy nem politikusként kell kiállnom az emberek elé, és beszélni az ország helyzetéről, és arról, hogy mit kéne tenni, valamilyen szinten felszabadít. Nem alibizmusról van szó, nem vagyok egy politikus alkat, ez a helyzet így nekem nagyon megfelel.
Mennyire... komfortos egyébként, de hát akkor említi, hogy mivel ez egy újszerű helyzet, hogy kilépni az úgymond háttérből a reflektorfénybe, és ugye korábban egy interjúban említette, hogy mire megszokja ezt a helyzetet, addigra vége is lesz, hogy hol tart ebben a folyamatban most, hogy sikerült már azért hozzászokni?
Igen, sikerült, mert talán túl vagyok azon a fázison, amikor valaki a miniszter úrról beszél a teremben, akkor lényegében azt hiszem, hogy nem rólam van szó, de most már azért ezt tudatosítom, de továbbra is tisztában vagyok azzal, hogy a megbízatás ideiglenes, és korlátai vannak annak, amit tehetünk, amit tehetek ebben a pozícióban, és továbbra is nagy alázattal kezelem a pozíciót. Nem, ilyen helyzetben is óriási felelősség ha nem is dönteni, de legalábbis különböző dolgokat indítványozni, ami majd talán valamikor érinti az emberek életét. És ez egyben gyönyörű is ezen a pozíción, hogy olyan dolgokon tudok dolgozni, amiből majd valamikor valami lesz. Nem biztos, hogy csak kellemes dolog, de van sok olyan projekt is, amiből majd kellemes dolgok is eredhetnek. És ez az, ami kellemessé teszi a munkát.
Miért jó ön szerint jelenlegi körülmények között pénzügyminiszternek lenni, hogy említette ugye, hogy szakértőként, hogy ez el tud különülni, hogy nem politikusként ítélik meg önt, hanem szakértőként? Ez milyen visszajelzések jönnek ezzel kapcsolatban?
Szerintem továbbra is mindenki tisztában van azzal, hogy szakemberként állunk ott, nem csak én, hanem a kollégák is, és próbáljuk úgy kezelni a témákat, mint szakemberek. Ma is ugye találkoztam az önkormányzatok, falvak, városok képviselőivel, ott is lényegében majd, hogy nem egy elemzői pozícióban léptem fel, megmutattam nekik, hogy mi ezt látjuk az adatokból, kíváncsi vagyok, hogy ők mit mondanak nekem, és majd ez alapján próbálunk valamilyen megoldást találni. Tehát ilyen szisztematikus, ilyen úgymond unalmas módon próbálunk hozzáállni a gondok kezeléséhez, és ez tehát továbbra is így zajlik.
Mivel ő nem politikus, ezért fogalmazhat úgymond őszintén és bátran, így a választások előtt is. Ön szerint jó kezekben volt az ország pénzügye eddig, hogy milyen helyzetben találja most akár a pénzügyeket, akár Szlovákia helyzetét a környező országok viszonylataival.
Igen, de most ez a munkám kellemetlenebb része, hogy lényegében tehát az első sajtótájékoztató óta lényegében tehát a rossz hírek hírvivője vagyok, ugyanis az állami pénzügyek helyzete egyáltalán nem jó, sőt, nagyon rossz, és azóta csak romlott, köszönhetően annak, ami a parlamentben véghez ment még az utolsó két ülésen, és ez lényegében rányomja a bélyegét arra, amit kommunikálni tudunk, és amit előrevetíteni tudunk a társadalom elé is. Ezek az üzenetek, és ezekkel az üzenetekkel majd az elkövetkező 2-3 hétben jövünk, nem lesznek kellemesek, és hát politikai kampány zajlik, valószínűleg majd mi is bekerülünk valamilyen módon az ösztűzbe. Egyelőre viszonylag kímélt minket a politikum is, a politikai pártok, vezetők, volt néhány ilyen-olyan kijelentés, de ez még a úgymond gyengébb kategóriába tartozik. Azért várom azt, hogy majd, ahogy a választások közelednek, élesedik is a vita, de szerintem nekem is nagyon fontos, hogy lényegében elmondjuk a lakosságnak is azt, hogy milyen a helyzet a gazdaságban, és mit várhatnak. És a kiózanodás majd valószínűleg elérkezik a választások után.
Hogy júniussal összehasonlítva, most az élelmiszer árak lejjebb mentek, hogy elképzelhető, hogy most úgymond jobb idők jönnek? Tehát, hogy ezt így, hogyha a gyakorlatban így tapasztaljuk, akkor arra van esély?
Hát ebben az értelemben igen, tehát szerencsére az infláció az elvárások szerint alakul, tehát még korábban megfogalmazott várakozások arról szóltak, hogy az év felében lassan lemegyünk 10% alá, egy számjegyű lesz az infláció, és az év végéig talán sikerül lejutni egész 6%-ra. Ami fontos, és ezt említette, hogy ebben nagy szerepet játszanak az élelmiszerárok. Már régen vártuk azt, hogy az, amit a világpiacokon látunk, hogy itt is beinduljon az, hogy egyrészt lassul a növekedés, és néhány kategóriában esetleg meg is fordul, hogy olcsóbbak lesznek az élelmiszerek, és ezt most az utóbbi időben már tapasztaljuk, remélhetőleg folytatódni is fog. Ez szerintem ez nagyon fontos a közhangulat szempontjából is. Januárban még majd lesz az energiaáremelés, de remélhetőleg már lassan mögöttünk tudhatjuk azt, hogy itt valamikor egy magasabb infláció volt, és most már csak ebből a szempontból legalábbis egyszerűbb idők jönnek.
Sokan emlegetik, hogy lesz-e még a Covid és a háború előtti nyugodt életünk, hogy pénzügyileg lehet még amolyan unalmas időszak, amikor ugyan nem dőzsöltünk, de egyfajta biztonságérzetünk amúgy megvolt. Milyen esélyt lát?
Hát igen, a két válság után már nehéz azt mondani, hogy tehát nehéz valamit biztosan is állítani, de éppen erről kell, hogy a jövőnk szóljon, hogy fel kell készülni egy ilyen körülmények között is azt, hogy meg tudjuk teremteni azt a stabilitást, az elsősorban a rugalmasságon keresztül, tehát az élet különböző formáiba beépítsük azt, hogy rugalmasan tudunk reagálni a helyzetekre, és ebből eredhet majd egy olyan életérzés, hogy tudunk mi így is létezni. Sokat mozdultunk előre, különben a válságok alatt látjuk azt is, hogy itt a stúdióban is sokkal több a különböző digitális eszköz, és ez jellemző már az élet több-több oldalára is, de más területeken is ilyen változtatásokra van szükség, hogy és a másik dolog, ugye fel kell készülni, ami az államkasszát is illeti, de a lakosok, a családok kasszáját illetően is arra, hogy lehetnek mozgások, és ezt valahogy előre le tudjuk védekezni.
Hogy látja most, hogy mire elég ez a fél év? Tehát, hogy még maradt nagyjából másfél hónap, hogy ugye a jövő évi költségvetéshez egy úgymond menüt készítenek, és szó volt arról, hogy esetleg ajánlást is tesznek mellé, hogy ez sikerül így megvalósítani szeptember végéig.
Igen, ez egy abszolút prioritás számunkra, és ezen nagyon intenzíven dolgozunk, és már majdnem elértgeztünk a célegyenesbe, ezért is mondtam, hogy az elkövetkező 2-3 hétben különböző bejelentések lesznek majd. Igen, ezen dolgozunk, azon dolgozunk, hogy a következő kormány ne legyen abban a helyzetben, hogy azt mondja, hogy igen, rossz a helyzet, de nem örököltünk semmit, nem tudunk, most gyorsan ki kell valamit találni, nem kell majd gyorsan kitalálni valamit, mi azt a folyamatot már lefuttattuk, nagyon sok szakemberrel konzultáltunk is, és a munka eredménye majd le lesz fektetve, lesz ott több 10, hanem 100 intézkedés, amit lehetne hozni, és majd a megválasztott politikusokon lesz az, hogy melyiket választják azok közül.
Az előregedő állam problémájára milyen megoldás lát? Ugye ezt nagyon sokszor halljuk, hogy mit lehetne ez ellen kitalálni. Kifejezetten fiatalokat érintő szakpolitikai intézkedésekre esetleg van esély, mint például Magyarországon? Hogy erre milyen lehetőségeket lát most?
Szerintem itt a legfontosabb dolog az, hogy a fiataloknak is, de nem csak a fiataloknak, meg kell teremteni azokat a körülményeket, amelyek majd itt tartják őket, hogy megéri majd Szlovákiában élni, dolgozni, létezni, gyermeket nevelni, tudnak majd gondoskodni a család többi részéről. Mert igen, ez az egyik, tehát ez a legnagyobb társadalmi kihívás, ami elég Szlovákia tekint. Általában a közpénzekről van szó, az csak a gond egy része, és ezen a területen szerencsére az elmúlt időben volt előre mozdulás, tehát voltak itt különböző nyugdíjreformok, amelyek úgy mond nagy mértékben rendbe tették a nyugdíjrendszert, más területen is még szükség van intézkedésekre, de itt egy nagyon fontos társadalmi átalakulásról van szó, tehát itt lényegében majd kinézetre is változni fog a társadalmunk, egyre több lesz az ilyen kopasz, összesedő figura az utcán, és egyre kevesebb az ilyen fiatal, mosolygós arc. Annak valószínűleg a mosoly azért is majd eltűnik, mert lényegében a nyugdíjakat és az egyéb szolgáltatásokat az öregeknek, majd valahogy a fiataloknak kell majd előteremteni az eszközöket rá, és azért fontos, hogy mi akkor már egy modern társadalomként tudjunk működni, ahol megéri a fiataloknak itt maradni, és itt létezni. És ez egy nagy kihívás az állami szféra számára is, de itt a magánszektornak is nagyon fontos szerepe van.
A fiatalok témájánál maradva még, hogy az ő pénzügyi ránevelésük, hogy hogyan gazdálkodjanak, és minél több pénzügyi ismeretük legyen, hogy ez ugye az oktatási rendszerben nem igazán van beépítve. Milyen módszereket lát esetleg esélyesnek arra, hogy ezen javíthassunk, mert önök most jobban kommunikálnak a fiatalokkal, de hogy ez a jövőben is így megmaradjon, és kitartson, hogy ebből egy ilyen hagyomány legyen.
Itt egy dolog a kormányzati kommunikáció, de ez nagyon fontos, hogy beépüljön lényegében a tanítási rendszerbe, a tankönyvekbe, úgymond. Mi amúgy a Nemzeti Bankban, még mielőtt miniszter lettem volna, a Nemzeti bankon keresztül dolgoztunk intenzíven, támogattunk is egy nagyon fontos projektet, ami lényegében beépíti a pénzügyi nevelést az oktatásba, de nem külön tantárgyként, hanem a meglévő tantárgyokon belül különböző témakörökben behozza azt a gondolat, például az irodalom keretében, amikor valamilyen regényben megjelenik az, hogy váltó, akkor gyorsan ott el lehet magyarázni, na, hogy tudjátok, hogy mi az a váltó egyáltalán, és ez hogy működik. És tehát ilyen organikus módon kell beépíteni az oktatási rendszerbe a pénzügyi nevelést, és ezen dolgozunk a Nemzeti Bank keretében is, magánalapítványokkal ötvözve. De nagyon fontos, hogy ebből egy bizonyos ponton állami program is legyen, amit a minisztérium is támogat és bevezet az oktatásügyi rendszerbe.
Most rátérve egy kicsit a magyarság kérdésére, hogy ugye nagyon sok cikkben olvastam ezt, hogy nem azért vagyunk itt, mert magyarok vagyunk, de nem is annak ellenére, hogy ezt öntől így hangzott el. Hogy nem is firtatta a szakértői kormány azt, hogy akkor ön is, meg a miniszterelnök úr is, hogy magyarok. A megérzése ezzel kapcsolatban milyen, hogy ennek ellenére mégis esetleg felelősségre vonhatóak lehetnek, vagy egyáltalán mennyire felelősségre vonhatóak, hogy mennyire tudják javítani, és olyan megoldásokat kínálni ez alatt a fél év alatt, amiből tényleg a következő kormány dolgozni tud, hogy tényleg ez a nemzeti hovatartozás, ez mennyire szól ebbe vele az önök megítélésében.
Nem tudom, hogy a megítélésbe mennyire szól bele, meglepően nem volt téma, tehát nagyon sokáig azt mondhattuk, hogy abszolút fel sem merült. Sajnos aztán ugye a parlamentben az egyik szélsőjobboldali képviselő elkezdte ezt a témát firtatni, de utána ugyancsak nagyon, nagyon gyorsan leült a téma. Szerintem ennek így kéne lenni egy normálisan működő európai társadalomban is. Továbbra is azt állítom, hogy szerintem meglepő, de ugyanakkor nagyon pozitív üzenet, hogy ide eljutottunk, mint társadalom. Ez nem jelenti azt különben, hogy nincsenek továbbra is gondok, ami az esélyegyenlőséget illeti, és a többi, tehát ezen a területen is van tennivaló az, hogy mi most ott vagyunk, ez sok mindennek az eredménye. De az adatok továbbra is azt mutatják, hogy még van teendő, hogy lényegében minden nemzetiségű ember Szlovákiában egyenlő eséllyel induljon az életben, és ez még sok munka a jövőre tekintve.
És ön szerint a magyar politikusok megítélése az javulhat attól, hogy önök hogy bizonyítanak és hogy teljesítenek ebben az időszakban?
Mivel nem vagyunk politikusok, nem tudom, hogy ez mennyire befolyásolja. Szerintem a magyar politikusok megítélését inkább az fogja befolyásolni, hogy milyen ötletekkel, milyen tervekkel jönnek, és milyen válaszokat tudnak adni azokra a kívásokra, beleértve az öregedő társadalmat. Ez szerintem egy sokkal fontosabb tényező, és amikor otthon a szerdáján is beszélgetünk a családon, barátokkal, családon belül, lényegében ez dominál, nem csak a magyar pártokkal kapcsolatban, de ugye általában a többi párttal kapcsolatban is. Na de akkor mit akarnak ezek csinálni? Hogy látja már lényegében mindenki, hogy gondok vannak, de a kampány egyelőre nem arról szól.
Nem a megoldásokról. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk és válaszolt a kérdéseinkre, és nagyon sok sikert kívánok még így a hátralévő időszakra. Reméljük, hogy a beszélgetéssel egy kicsit közelebb tudtuk hozni Horváth Mihály munkásságát és személyét. Kövessétek a Szia Podcast csatornáit a YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en. Mindenhol ott vagyunk, ne csak hallgassatok és olvassatok, hanem nézzetek is minket. Sziasztok!
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Szia Podcast!